Holtak hívása. Egy. Hétfőn, két nappal Elizabeth Wharton halála után Hodges ismét a Demasio olasz éttermében ül. Amikor legutóbb itt járt, a régi társával ebédelt. Ez alkalommal vacsorázik. Jerome Robinson és Janelle Patterson társaságában. Jenny gratulál az öltönyéhez, amely már is jobban illik rá, noha csak néhány kilót adott le, és a csípőjén viselt Glock alig látszik. Új kalapja pedig Jerome tetszését nyeri el, barna, puha kalap, amelyet ugyanaznap hirtelen felbuzdulásból vásárolt neki Jenny, és bizonyos szertartásossággal adta át. Azt mondta, azért vette, mert Hodges most már magándetektív, és minden magándetektívnek kell egy puha kalap, amelyet a szemükbe tudnak húzni. Jerome felpróbálja, és pontosan a megfelelő szögbe dönti. Na, mit gondolnak? Vagyok olyan, mint Bugi?
Utálok csalódást okozni neked, feleli Hodges. De Bugi fehér volt.
Olyan fehér, hogy szinte vakított, teszi hozzá Jenny. Na, felejtsük el. Jerome visszadobja a kalapot Hodgesnak, neki a széke alá teszi. Csak itt ne felejtse, vagy rá ne lépjen. Örül, mert két vacsora vendége első látásra megkedvelte egymást. Jerome, öreg fej, fiatal testen, ahogy Hodges gyakran gondol rá, éppen a megfelelő dolgot teszi. Miután megvolt a hangulat csináló bolondozás a kalappal, két tenyere közé fogja Jenny kezét és részvétét nyilvánítja az őt ért veszteség miatt. Mindkettőért, mondja. Tudom, hogy a nővérét is elveszítette. Ha velem történne ilyesmi, én lennék a világon a legszomorúbb fickó. Barb az agyamra megy, de én imádom. Az asszony mosolyogva mond köszönetet. Mivel Jerome még mindig túl fiatal ahhoz, hogy törvényesen ihasson egy pohár bort, mennyájan jeges teát rendelnek. Jenny a tovább tanulásról kérdezi a fiút, és amikor Jerome megemlíti, hogy szóba jöhet a Harvard, az asszony a szemét forgatja.
Ó, egy hahvati? Uham Jézus!
Hodges gazda keresheti a új aratót,
kiáltja Jerome, mire Jenny akkorát nevet, hogy kirepül a szájából a szalvétájába egy apró darab karákhús. Ettől elpirul, de Hodges boldogan hallja, hogy nevet. Jenny gondosan sminkelt, de ez sem rejtheti el mindenestől a sápottságát és a szeme alatti karikákat. Amikor megkérdezi tőle, élvezi-e Charlotte néni, Harry bácsi és motyogós Holly a Sugar Heights-i ház kényelmét, Jenny a halántékára szorítja a kezét, mintha rettenetes fejfejes kínozna.
Charlotte néni ma 6-szor hívott. Nem túlzok. 6-szor. Az első alkalommal azt kellett elmondania, hogy Holly késő éjszaka fölébredt, nem tudta hol van és pánikrohamot kapott. Színéni már azon volt, hogy riasztja a mentőket, amikor Henry végre lecsillapította Hollyt, azzal, hogy beszélni kezdett a NASCAR-ról. Holly ugyanis rajong az autóversenyért. Tudomásom szerint sosem hagy ki egyetlen futamot sem. Jeff Gordon a bálványa. Bálat von. Most képzeljétek.
Mennyi idős ez a Holly? Kérdezi Jerome.
Körülbelül annyi, mint én, de bizonyos érzelmi retardációban szenved. Azt hiszem, így kell mondani.
Jerome némán emészti a hallottakat, majd azt feleli.
Valószínűleg át kellene állnia Kyle Busch-ra.
Kire? Nem érdekes. Jenny azzal folytatja, hogy Charlotte néni felhívta a havi villanyszámla miatt is, ami bizonyára hatalmas. Bizalmasan közölte, a szomszédok nagyon fennhéjázónak tűnnek, azután pedig, hogy írtozatosan sok kép van a lakásban, és ez a modern művészet nem az ő ízlése. Továbbá rámutatott, noha ez is inkább közleménynek tűnt, hogyha Olivia elhitte, hogy az összes lámpája murránói, akkor szinte bizonyosan áprilist járattak vele. A legutolsó hívás akkor érkezett, amikor Jenny az étterembe készült, de ez volt a legidegesítőbb. Henry bácsi tudatni akarja, így a néni, hogy utána nézett a dolgoknak, és még mindig nem késő lemondani a hamvasztást. Közölte, hogy a gondolat nagyon feldúlta az öcsét. Harry viking temetésnek nevezte.
Holly pedig még csak beszélni sem akar róla, mert a hideg leli tőle. Megerősítették, hogy csütörtökön távoznak, mondja Jenny.
Én pedig már számolom a perceket. Megszorítja Hodges kezét. Azonban van egy jó hír is. Szíj néni azt mondja, hogy Holly odáig van, érted? Hodges elmosolyodik.
Bizonyára hasonlítok Jeff Gordonra.
Janie és Jerome desszertet is rendel. Hodges, aki roppant erényesnek érzi magát, ezt kihagyja. Azután a kávénál a tárgyra tér. Két dossziét hozott magával, amelyeket most kioszt az asztaltársainak.
Ezek a jegyzeteim, rendet tettem közöttük, amennyire tudtam. Azt akarom, hogy nálatok is meglegyen, ha valami történik velem.
Janie riadtan néz rá. Mit mondott neked azon az oldalon?
Egyáltalán semmit, feleli Hodges.
A hazugság simán meggyőzően jön ki a száján.
Csupán óvintézkedés.
Biztos benne? Kérdezi Jerome.
Teljesen. Semmi perdöntő nincs a jegyzetekben, de ez nem jelenti azt, hogy nem értünk el haladást. Már látom a nyomozás útvonalát, amely talán, ismétlem, talán elvezet minket ehhez a pofához. De addig is nagyon oda kell figyelnetek mindenre, ami körülöttetek történik.
RLF. Mindig résen, mondja Janie.
Így van.
Jeromehoz fordul.
És neked mire kell különösen figyelned?
A válasz gyors és biztos.
Visszatérő járművek, különösen azok, amelyeket fiatalabb, mondjuk 25-40 közötti férfiak vezetnek. Bár a 40 szerintem már öreg. Vagyis maga gyakorlatilag műemlék, Bill.
Senki sem szereti a nagyszájúakat, feleli Hodges. A tapasztalat idővel majd megtanít erre, fiatalember.
Ilén a vendéglősné oda súrra megkérdezi, minden rendben van-e. Azt felelik, hogy minden kiváló, Hodges pedig valamennyiüknek rendel még egy kávét.
Már is, mondja Ilén. Sokkal jobban fest, mint legutóbb, Mr. Hodges. Ha nem haragszik, amiért ezt mondom.
Hodges nem haragszik. Jobban is érzi magát, mint legutóbb. Ilyen sokat tehet 3-4 leadott kiló. Miután Ilén elmegy, és a pincérnő is kitölti az újabb adag kávét, Janie az asztal fölé hajol, és a férfira néz.
Mi az út? Mondd el!
Hodges azon kapja magát, hogy Donald Davisre gondol, aki bevallotta, hogy nem csupán a feleségét, de 5 másik nőt is megölt Közép-Nyugat ország útjainak pihenőiben. A nyalka Mr. Davis hamarosan az állam vendége lesz, és nem kétséges, hogy élete hátra lévő részében az is marad. Hodges már látott ilyet. Nem annyira naív, hogy azt higgye, minden gyilkosság megoldódik, de többször terülnek ki, mint nem. Valami, például egy bizonyos feleség teteme egy bizonyos elhagyott kavics bányában napvilágra jön. Mintha csak ugyan működne az a fakezű, mégis hatalmas egyetemes erő, amely a rosszat igyekszik jóvá tenni. A nyomozók, akikre ezeket a gyilkossági ügyeket szignálják, jelentéseket olvasnak, tanúkat hallgatnak ki, telefonálnak, szakértői bizonyítékokat tanulmányoznak, és várják, hogy ez az erő tegye a dolgát. Amikor teszi, ha teszi, akkor felbukkan egy ösvény, amely gyakran egyenesen az elkövetőhöz vezet.
Mi van, ha Olivia Trelawney csak ugyan hallotta a kísérteteket?
Kérdezi asztaltársaitól. Kettő. A parkolóban a használt, de működőképes Jeep Wrangler mellett, amelyet a szüleitől kapott a 17. születésnapjára, Jerome elmondja Janie-nek, mennyire örül, hogy megismerkedhettek, és puszit nyom az arcára. Az az, hogy meglepődik, de nem kellemetlenül. A fiú Hodgeshoz fordul. Minden rendben, Bill? Szüksége van valamire holnap?
Csak nézd át az anyagot, amiről beszéltünk, hogy felkészülj Olivia számítógépének átnézésére.
Alig várom.
Jó. Ne felejtsd el átadni üdvözletemet a mamádnak és a papádnak.
Jerome elvigyorodik.
Papának átadom. Ami a mamát illeti, egy pillanatra előugrik az ében fekaén. Azzal a női hölgye csak a jövő héten tárgyalok.
Hodges felvonja a szemöldökét.
Összekaptál az anyáddal? Ez nem van rád.
Dehogy, csak dühöng. Mondjuk meg tudom érteni.
Miről beszélsz?
Jaj, haver, csütörtök este koncert lesz a Megben. Az a Dinka Round Here fiúbanda.
Barb és a barátnője Hilda, meg még egy csomó barátnőjük megőrülnek értük, pedig olyanok, mint a szaharinos limonádé. Mennyi idős a húgod? Kérdezi Jenny. 9. Nem sokára 10 lesz.
Az ekkora lányok a szaharinos limonádét szeretik. Elhiheted annak a 11 évesnek, aki imádta a Bay City Rollers-t.
Jerome meghökkenve néz rá, az asszony elneveti magát.
Ha tudod, kik voltak, elveszítem minden tiszteletemet irántad.
Na, szóval egyik sem volt még koncerten. Mármint a Barnin, vagy a Sesame Street-on, Ice-on, meg hasonlókon kívül. Így aztán addig vernyákoltak, még nekem is, amíg a mamák össze nem jöttek, és el nem döntötték, hogy miután korán lesz a koncert, a lányok elmehetnek még hétköznap is, feltéve, ha az egyik mama vállalja a gardírozást. Szó szerint sorsot húztak, és az én mamám húzta rövidebbet. A fejét csóválja. Az arca komoly, ám a szeme vásodta ragyog. A mama ott lesz a megben 3-4-8-14 éves visítozó lány között. Hát kell-e magyaráznom, miért tírulok mostanában az útjából?
Lefogadom, hogy jól fog mulatni, szólal meg Jenny. Alig, hanem ő is sikongatott Marvin Gaye-nek vagy Al Green-nek. Nem is lehetett olyan rég.
Jerome beugrik a Wranglerbe, még egyszerint nekik azután kikanyarodik a Lowbrierre. Hodges és Jenny a férfi autója mellett állnak a csaknem nyárias éjszakában. A csaknem félhold kiemelkedik a felüljáró mögül, amely elválasztja a város jobb módú részét a Lowtontól.
Jó srác, mondja Jenny. Örülhetsz, hogy ismerheted.
Igen, bolint Hodges. Örülök is.
Az asszony leveszi a puha kalapot a férfi fejéről, a saját fejébe nyomja, és alig észrevehetően, de kihívóan félrecsapja.
Most mi következik, nyomozó? A te lakásod?
Arra célzol, amire reményeim szerint célzol?
Nem akarok egyedül aludni.
Lábujjhegyre áll, hogy visszatehesse Hodges fejére a kalapot.
Ha egyszer muszáj engednem a testemnek, hogy kizárhassam a lehetőséget, akkor azt hiszem, muszáj ezt tennem.
Hodges megnyomja a kocsi nyitógombját.
Senki nem mondhassa, hogy nem használtam ki egy hölgy szorult helyzetét.
Ön nem úriember, feleli az asszony. Hála Istennek! Menjünk!
3. Ez alkalommal jobb, mert már ismerik egy kicsit egymást. Az aggodalmat felváltja a mohóság. Amikor túl vannak a szeretkezésen, az asszony bebújik a férfi egyik ingébe. Olyan nagy neki, hogy a melle teljesen eltűnik benne, a hátsó része pedig a térdéig lóg. És fölfedezi a kislakást. Hodges némi aggodalommal követi. Jenny akkor hozza meg az ítéletét, amikor visszatérnek a hálószobába.
Legénylakásnak nem rossz, nincsenek piszkos tányérok a mosogatóban, hajszálak a fürdőkádban, pornó videók a tévén. Még egy-két friss zöldséget is találtam a hűtőszekrény dobozában, ami több jó pont neked.
Elemelt két doboz sört a frigiderből, most oda kocintja magáit a férfihoz.
Sosem számítottam rá, hogy egyszer megjelenik itt egy másik nő, mondja Hodges. Kivéve talán a lányomat. Beszélünk néha telefonon, e-maileket váltunk, de Ellie több éve nem járt már erre.
A volt feleséged pártjára állt a válláskor?
Hát, valószínűleg.
Hodges sose gondolt rá ezekkel a szavakkal.
Ha így volt, valószínűleg helyesen tette.
Talán túl szigorú vagy magadhoz.
Hodges iszik a söréből. Jól esik. Amikor újra kortyol, eszébe jut valami.
Charlotte néni tudja ezt a telefonszámot, Jenny?
Kizárt. Nem ezért jöttem ide a lakásom helyett, de hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem fordult meg a fejemben.
Komolyan néz a férfira.
Eljössz a szertartásra szerdán? Mondd, hogy igen. Kérlek. Szükségem van egy barátra.
Természetesen. Ott leszek, kedden is a ravatalnál.
Az asszony meglepetten, de boldogan néz rá.
Ez felülmúlja a reményeimet.
Hodges nem így gondolja. Most már teljesen átment nyomozóba, és elmenni valakinek a temetésére, akinek köze van egy gyilkossági ügyhöz, akár érintőlegesen, szabványos rendőri eljárás. Nem számít arra, hogy Mr. Mercedes felbukkan akár a halott nézésen, akár a szerdai búcsúztatáson, de azért nem lehetetlen. Ma nem olvasott újságot, de valami szemfüles újságíró fölfedezheti a kapcsolatot Mrs. Wharton és Olivia Trelawney között, aki az elhunyt lánya volt, és öngyilkos lett, miután a kocsiját tömeggyilkosságra használták. Az ilyen kapcsolat nem újdonság, de hát ugyanezt el lehet mondani Lindsay Lohan vedelésére és narkózására. Hodges szerint legalább egy kisebb cikket megér a dolog.
Ott akarok lenni, mondja. Mi lesz a honvakkal?
A temetkezési vállalkozó krematériumnak nevezte. Mondja az asszony, és úgy fintorog, mint Hodges-t csúfolva utánozza, hogy ja. Ez most ordináriság? Úgy hangzik, mint valami műtejszín a kávéhoz. Ez benne a jó, hogy alig ha kell megküzdenem érte Charlotte nénivel vagy Harry bácsival.
Nem, csak ugyan valószínűtlen. Lesz fogadás?
Ginny felsóhajt. Szíj néni ragaszkodik hozzá. Ezért a búcsúztatás 10-kor lesz, amit villás reggeli követ a Sugar High C-házban. Miközben megesszük a kiszállított kész szendvicseket, és elmeséljük kedvenc Elizabeth Wharton adományunkat, a temetkezési vállalkozó elintézi a hanvasztást. Hogy mi legyen a honvakkal, azt majd akkor döntöm el, ha ezek hárman csütörtökön eltávoznak. Rá sem kell nézniük az urnára.
Jó ötlet.
Köszönöm, de én nagyon félek a villás reggelitől. Nem Mrs. Green-től és anya régi barátnőitől, hanem tőlük. Ha Charlotte nénire rájön az 5 perc, Holly rendszerint összeomlik. Ugye eljössz a villás reggelire is.
Ha engeded, hogy benyúljak az ing alá, amelyet most viselsz, bármire készen állok.
Ebben az esetben segíts kigombolni.
Négy. Nem túl sok kilométernyire onnan, ahol Kermit, William Hodges és Chanel Patterson egy ágyban fekszik a Harper úton, Brady Hartsfield a vezérlőben ül. Ma nem a számítógépeknél, hanem a munkaasztalánál. És nem csinál semmit. A közelben az apró szerszámok, dróddarabok, számítógép alkatrészek szemét dobján hever az összecsavart hétfői újság. Még mindig rajta van a vékony műanyag koton. Behozta, amikor visszajött a Discount Electronics-tól, de csak megszokásból. A hírek nem érdeklik. Máson kell gondolkoznia. Hogy intézze el a rendőrt? Hogyan jusson be a Round Here koncertjére a Megbe a gondosan szerkesztett öngyilkos mellényében? Már ha tényleg használni akarja. Pillanatnyilag borzasztó sok dolga van még addig. Sokat kell még kapálnia. Nagy hegyet kell megmásznia. És nem talál több hasonlatot. Vagy ezek metaforák? Talán most kéne megölnöm magam, tűnődik gyászosan. Akkor vége lenne mindennek. Megszabadulnék ezektől a rémes gondolatoktól. A pokol pillanat felvételeitől. Például attól, amelyiken az anyja fetreng görcsökben a díványon, miután megette a Robinson család kutyájának szánt mérgezett húst. A mami szeme kidülled, a pizsama felsője összehányva, hogy festene egy ilyen pillanatkép az öreg családi albumban? Gondolkodnia kell, de valóságos hurrikán tombol a fejében. 5-ös kategória, mint a Katrina, és minden a levegőben röpköd. A pince padlóján a garázsból szerzett gumimatracon hever szétterítve a régi cserkész hálózsákja. A gumimatrac kicsit ereszt. Brady úgy véli, hogy ki kellene cserélnie még arra a rövid időre is, ami hátra van az életéből, ha továbbra is itt akar aludni. És hol másutt aludhatna? Nem bírna az emeleten, az ágyában aludni, amikor ugyanazon a folyosón ott fekszik holtan a saját ágyában az anyja, és talán már rothad is csendesen a takaró alatt. Bekapcsolta a maminál, és a leghidegebbre állította a légkondicionálást, de nincsenek illúziói, hogy mennyire válik be, vagy hogy meddig. A nappali díványán sem alhat. Rendet rakott, amennyire tudott, és megfordította a párnákat, de még mindig hányás szaguk van. Nem, ide lent kell aludnia, az ő különleges helyén, a vezérlőben. Természetesen a pincének is megvan a maga kellemetlen története, itt halt meg az öccse.
Csak éppen a meghalt kifejezés enyhe eufemizmus, és azokhoz már egy kicsit késő. Arra gondol, hogyan használta Frankie nevét, amikor Olivia Trelawney-nak üzent Debbie kék esernyője alatt. Mintha Frankie feltámadt volna egy kis időre. Csak a Trelawney szuka meghalt, Frankie is vele halt. Ismét. Különben sem szerettelek soha, mondja a lépcső alját nézve. A hangja különös módon gyerekes, magas szoprára vált, de Brady észre sem veszi.
És meg kellett tennem?
Egy pillanatra elhallgat. Tennünk! Az anyjára gondol. Milyen szép volt azokban az időkben? A régi időkben. Öt. Deborah Ann Hartsfield egyike volt azoknak a ritka pompon lányoknak, akiknek több szülés után is sikerül megmaradniuk ugyanolyan magasnak, formásnak, mészszínhajúnak, mint amikor még az oldalvonalak mellett táncoltak és illegették magukat a péntek esti reflektorfényben. Házasságának első éveiben legfeljebb egy pohár bort ivott meg a vacsorához. Miért is ivott volna sokat, amikor az élet jó volt józanon? Volt férje, volt háza, a város Northside nevű részében, nem éppen palota, de melyik kezdő párnak van olyanja. És volt két fia. Amikor az anyja megözvegyült, Brady 8 éves volt, Frankie 3. Frankie csúnyácska gyerek volt, és egy kicsit lomha eszű. Brady viszont jóképű és fürgelméjű. És micsoda sármőr. Az anyja bálványozta, amit Brady ugyanazzal viszonzott. Hosszú szombat délutánokat töltöttek összebújva a díványon a takaró alatt, régi filmeket néztek, forró csokoládét ittak, miközben Norm a garázsban pepecselt, Frankie pedig a szőnyegen mászkált az építő kockákkal, vagy egy kis tűzoltó autóval játszott, amelyet annyira szeretett, hogy nevet is adott neki, Sammy. Norm Hartsfield vezetékvizsgáló volt a Central States Powernél. Jól megfizették azért, hogy fölmászkáljon az oszlopokra, ám ő magasabbra tekintett. Talán éppen ezeket a dolgokat szemlélte ahelyett, hogy azt figyelte volna, mit csinál aznap az 51-es út mentén, vagy talán csak elveszítette kissé az egyensúlyát, és rossz felé nyúlt, amikor meg akart kapaszkodni. Nem számít, mi volt az ok, az eredmény halálos volt. A társa éppen azt jelentette, hogy megtalálták az áramszünet okát, már csak nem befejezték a javítást, amikor recsenést hallott. A CP szénnel gerjesztett 20 000 voltos árama adta a hangot, amely éppen keresztül futott Norm Hartsfielden. Társa éppen időben pillantott fel, hogy lássa, mint Norm kiesik a darus kosárból, 12 métert zuhan a földig. Balkeze megolvadt, egyenruhájának inge lángolt. A századvég legtöbb amerikai polgárához hasonlóan a hitelkártya függő Hartsfieldék nem egészen 2000 dollárt tettek félre, ám igencsak kevés, viszont ott egy meglehetősen jó biztosítás, a CP is hozzácsapott még 70 000-et, cserébe csupán egy aláírást kért Deborah Ann-től egy papírra, amely felmentette a vállalatot minden felelősség alól Norman Hartsfield halálával kapcsolatban. Deborah Ann szemében ez egy kocsi derékpénznek tűnt. Kifizette a jelzálogot, és vett egy új kocsit. Sosem jutott eszébe, hogy némely kocsikat csupán egyszer raknak meg. Fodrász volt, amikor megismerkedett Normal, és a férje halála után visszament a szakmájába. Úgy 6 hónapja dolgozott, amikor járni kezdett egy férfival, akivel egy napon találkozott. Csak egy alacsonyabb rangú igazgató, mondta Bradynek, de megvan benne az, amit Deborah Ann távlatnak nevezett. Hazahozta. A férfi beleborzolt Brady hajába, és bajnoknak szólította, beleborzolt Frankie hajába, és kis bajnoknak szólította. Brady nem kedvelte. Nagy fogai voltak, mint a vámpíroknak a rémfilmben. De nem mutatta ki ellenszenvét. Már megtanulta, hogy örömteli arcot mutasson, és az érzéseit megtartsa magának. Egy este, mielőtt Deborah Ann felszolgálta a vacsorát, a barátja azt mondta Bradynek, az anyád bűbájos, és te is az vagy. Brady mosolygott, azt felelte, köszönöm szépen, és közben azon reménykedett, hogy az udvarló meghal egy karambolban. Mármint akkor, amikor az anya nincs vele. A rémfogó udvarlónak nem volt rá joga, hogy elfoglalja az apja helyét. mert az Brady dolga. Frankie a Blues Brothers alatt nyelte félre az almát. A Blues Brothers állítólag vicces film. Brady nem értette, mi olyan vicces benne, de az anyja és Frankie az oldalukat fogták. Az anyja örült és kicsípte magát, mert randevúja volt a barátjával. Kicsivel későbbre várták a babysittert. Ez egy ostoba haspók volt, alig hogy Deborah Ann kitette a lábát, mindig belenézett a hűtőszekrénybe, hogy nincs-e valami fogára való, és lehajlás közben kitolta a kövérseggét. A kávézó asztalon két tálka állt, tele nasival, az egyikben pattogatott kukorica volt, a másikban fahéjjal megszórt almaszeletek. A film egyik részében az emberek egy templomban énekeltek, és az egyik Blues Brother végig cigánykerekezett a széksorok között. Frankie a padlon ült, és hahótázott a cigánykerekező kövér Blues Brotheren. Amikor beszívta a levegőt, hogy még jobban nevethessen, félrenyelt egy fahéjjal megszórt almadarabot. Rögtön abba hagyta a nevetését. Rángatozni kezdett, és a torkát karmolázta. Brady anya sikoltott, és a karjaiba kapta. Megszorította a mellkasát, hát ha akkor kijön belőle az alma. A dolog nem működött. Frankie arca kivörösödött, az anya belenyúlt a szájába le egészen a torkáig, igyekezett elérni az almát. Nem sikerült. Frankie kezdte elveszíteni a vörös színét. Irgalmas Jézusom! Kiáltotta Deborah Ann, és a telefonért futott. Miközben fölvette, rákiáltott Bradyre. Ne ülj ott, mint egy rakás szerencsétlenség! Vágd hátba! Brady nem szerette, ha kiabálnak vele, és az anyja még sosem nevezte rakás szerencsétlenségnek, de azért hátba verte Frankit. Keményen ütötte. Az alma nem jött ki. Frankie addigra elkékült. Bradynek támadt egy ötlete, fölemelte Frankit a bokájánál fogva, így az öccse fejjel lefelé lógott, haja a szőnyege csöpörte. Az alma mégsem jött ki. Ne szórakozz, Frankie! Kiáltotta Brady. Frankie tovább lélegzett. Legalábbis valamiféle sípoló pihegésfélét hallatott. Csak nem addig, amíg megérkezett a mentőautó. Ezután abba hagyta. Bejöttek a mentősök, fekete ruhát viseltek, a zubbonyokon sárga foltokkal. Beküldték Bradyt a konyhába, így Brady nem látta, mit csinálnak, de az anya sikoltott, és később vércseppeket látott a szőnyegen. Almát viszont nem. Ezután Brady kivételével mindenki kiment a mentőautóhoz. Ő leült a díványra, a pattogatott kukoricát eszegette, és a tévét nézte. Nem a Blues Brothers-t. A Blues Brothers ostobaság. Csak éneklés és futkosás van benne. Talált egy filmet egy őrült fickóról, aki egy csomó gyereket rabolt el, akik az iskolabuszban ültek. Ez izgalmas volt. Amikor a kövér babysitter felbukkant, Brady azt mondta neki. Frankie megfulladt egy almaszelettől. Van jégkrém a hűtőszekrényben. Vanília. Vegyél, amennyi jól esik. Talán, gondolta, ha elég fagyit eszik, akkor szívrohamot kap, és ő hívhatja a 911-et. Vagy csak egyszerűen hagyja itt heverni az ostoba kurvát. Ez valószínűleg a jobbik megoldás. Akkor nézhetné. Deborah Ann 11 órára ért haza. A kövér babysitter lefektette Bradyt, de a fiú nem aludt. És amikor pizsamában lejött a lépcsőn, az anyja magához szorította. A kövér babysitter megkérdezte, hogy van Frankie. A kövér babysitter tele volt hazug aggodalommal. Brady tudta, hogy hazug, hiszen ha ő nem aggódik, miért aggódna a kövér babysitter? Rendben jön, mondta Deborah Ann széles mosolyjal, de amikor a kövér babysitter elment, őrült módra zokogni kezdett. Kivette a borát a hűtőszekrényből, de ahelyett, hogy pohárba töltötte volna, egyenesen az üvegből itta. Lehet, hogy mégsem, mondta Bradynek, és letörölte a bort az álláról. Kómában van. Tudod, hogy mi az? Persze, ahogy az orvosi műsorokban. Így van. Fél térdre ereszkedett, hogy egy magasságban legyen az arcuk. Ha ennyire közel volt a fiához, a parfümtől illatosan, amelyet a füstbe ment randevúhoz tett magára, Brady valami furcsát érzett a gyomrában. Furcsa volt, de jó. A tekintete mindegyre visszatért a kék valamihez a mami szemhéján. Furcsa volt, de jó.
Sokáig nem lélegzett, amíg a mentősök nem csináltak egy kis helyet a levegőnek. A kórházban azt mondta az orvos, hogy még ha kijön is a kómából, sérült maradhat az agya.
Brady arra gondolt, hogy Frankie már így is agysérült. Borzalmasan buta volt. Mindig magával hurcolta azt a tűzoltó autót, de nem szólt. Az anyja olyan blúzt viselt, amiből kilátszott a cicijének a teteje. Ettől is valami furcsát érzett a gyomrában.
Ha mondok neked valamit, megígéred, hogy senkinek nem árulod el? Egy léleknek se?
Brady megígérte. Titoktartásban mindig jó volt.
Talán jobb lenne, ha meghalna. Mert ha felébred, és sérült lesz az agya, akkor nem tudom, mit fogunk tenni.
Azután magához szorította Bradyt. Haja csiklandozta a fiú arcát, a parfüm illat nagyon felerősödött.
Hála Istennek, hogy nem te voltál az cukorbaba,
mondta mami.
Hálát adok érte az Istennek.
Brady visszalökte, oda nyomta a melkasát a mami cicijéhez. Ettől felállt neki. Frankie magához tért, és persze, hogy agysérült lett. Sosem volt valami okos, tiszta apja, mondta egyszer Deborah Ann. De a mostani állapotához képest az alma előtt lángelme volt. Eleve későn, majdnem 3,5 éves korára lett szobatiszta, és most ismét pelenkázni kellett. Összesen 1 tucat szót használt. Nem járkált a házban, csak csoszogva sántikált. Néha váratlanul összeesett és mélyen elaludt, de ez csak nappal történt meg. Éjszaka hajlamos volt csámborogni, és mielőtt elindult az éjszakai szafarikra, rendszerint lehúzta magáról a nadrágpelenkát. Olyankor az anyja ágyába bújt be, sokkal gyakrabban azonban Bradyjébe, aki arra ébredt, hogy ázik az ágya, és Frankie hülye, hátborzongató szeretettel mered rá. Továbbra is orvoshoz kellett járnia. A lélegzése sohasem jött teljes rendbe. Amikor jól volt, nyálkásan lihegett, amikor éppen elkapta gyakori megfázásai egyikét, ugatva köhögött. Többé nem bírt szilárda tenni. Az ételőt össze kellett cuccmákolni a robotgépben, csak azután ehette meg az etetőszékében. Ivásnál a pohár szóba sem jöhetett, vissza kellett térni a cuclira. A bankban szerzett barát rég eltűnt, és a kövér babysitter sem tartott ki sokáig. Azt mondta, sajnálja, de egyszerűen nem tud bánni Frankivel a mostani állapotában. Deborah Ann egy ideig egésznapos nővért fizetett, aki eljárt hozzájuk, de ez több pénzbe került, mint amennyit Deborah Ann megkeresett a szépségszalomban, így hát elküldte a nővért, és inkább abba hagyta a munkáját. Most a megtakarított pénzt élték fel. A mami erősebben kezdett inni, a borról áttért a vodkára, amit hatékonyabb kézbesítőnek mondott. Brady mellette ült a diványon, és Pepsit ivott. Nézték, ahogy Frankie mászkál a szőnyegen, egyik kezében a tűzoltó autóval, a másikban az ugyancsak Pepsivel töltött kék cumis üveggel. Ez úgy fogy, mint a sarki jégsapka, szólalt meg Deborah Ann, és Bradynek már nem kellett megkérdeznie, hogy mi az az ez. És ha eltűnik, mehetünk az utcára. Ügyvédhez fordult, ugyanabban a mini plázában, ahol Brady évekkel később megfricskázza egy idegesítő hülye gyerek nyakát. És $100 fizetett a tanácsadásért. Bradyt is magával vitte. Az ügyvédet Greensmithnek hívták. Olcsó öltönyt viselt, és lopott pillantásokat vetett Deborah Ann cicijére.
Tudom én, mi történt, mondta az ügyvéd. Láttam már ilyet. Az almadarab éppen annyi helyet hagyott a légcsőben, hogy a fiú lélegezhessen. Nagy kár, hogy belenyúlt a torkába.
De hát ki akartam szedni,
méltatlankodott Deborah Ann.
Tudom, bármelyik anya ugyanezt tette volna, de maga még mélyebbre nyomta, teljesen elzárva a levegő útját. Ha ezt valamelyik mentős tette volna, nyert ugye lenne. Ami legalább néhány $100,000. Talán 1,500,000 is. Látta már ilyet? De hát maga volt az. És elmondta nekik, mit tett. Nem így volt?
Deborah Ann elismerte, hogy így.
Intubálták?
Deborah azt felelte, hogy igen.
Na, akkor ez a maga ügye. Nyitottak rajta egy lélegző nyílást, de közben még mélyebbre nyomták az almadarabot.
Hátradőlt, ujjait széttárta kissé megsárgult fehér ingén, és ismét Deborah N. cicijére sandított. Talán ellenőrizte, hogy nem bújtak-e ki a melltartóból, és nem szaladtak el.
Ebből következett az agyi károsodás.
Akkor vállalja az ügyet?
Boldogan megteszem, ha képes megfizetni azt az 5 évet, amíg végigjárja a bíróságokat. Mert a kórház és a biztosítói útközben minden lépésnél megverekszenek magával. Láttam már ilyet.
Mennyibe kerül ez?
Greensmith mondott egy számot, Deborah N. pedig Brady kezét fogva elhagyta az irodát. Beült a Hondába, akkor még új volt, és sírni kezdett. Amikor ezzel végzett, azt mondta a fiúnak, hogy játsszon a rádióval, neki még van egy kis elintéznivalója. Brady tudta, mit jelent az elintéznivaló. Egy üveg, hatékony kézbesítőt. Az asszony az évek során többször is felelevenítette találkozását Greensmith-szel, és mindig ugyanazokkal a keserű szavakkal fejezte be.
Kifizettem $100, amit nem engedhetek meg magamnak, egy konfekció öltönyös ügyvédnek, és annyit tudtam meg, hogy nem engedhetem meg magamnak a harcot a nagy biztosító társaságokkal, és tűrnöm kell, ami jön.
A következő év felért 5-tel. A házban lakott egy szörnyeteg, amely elszívta az életüket, és ezt a szörnyeteget Frankinek hívták. Időnként, amikor levert valamit, vagy fölébresztette szendergéséből Deborah N-t, az asszony elfenekelte. Egyszer annyira elvesztette az önuralmát, hogy ököllel halántékon vágta, amitől a fia a földre került, és kifordult szemű kábulatában vonaglani kezdett. Ám ami fölkapta, átölelte, sírt, és azt mondta, sajnálja, de ez több, mint amennyit egy asszony elbír. Amikor csak tehette, bement segédmunkára a Hair Today-be. Az ilyen alkalmakkor betelefonált az iskolába, hogy a fia beteg, és Brady pesztrálta az öcsét. Néha rajta kapta a kisfiút, hogy olyasmiért nyúl, amihez nem lenne szabad, vagy olyasmiért, ami Bradyé, mint az Atari Arcade kézi számítógép. Ilyenkor addig verte Frankie kezét, amíg sírni nem kezdett. Ilyenkor emlékeztette magát, hogy mindez nem Frankie hibája. Ő agykárosodást szenvedett attól az átkozott, nem, attól a kibaszott alma szelettől, és elöntötte a bűntudat, harag és szomorúság keveréke. Ölbe vette Frankit, ringatta és elmondta neki, hogy sajnálja, de ez több, mint amennyit egy férfi elbír. Márpedig ő férfi volt. A mami mondta így, a ház ura. Megtanulta pelenkázni Frankit, de amikor kakis volt, nem, szaros volt, nem kakis, hanem szaros, akkor néha belecsípett Franki lábába és ráordított, hogy feküdj nyugodtan, a fene essen beléd. Akkor is, ha Franki nyugodtan feküdt. Csak feküdt, szemmit a tűzoltó autót a melléje szorította, és nagy, ostoba, agysérült szemével bámulta a mennyezetet. Az az év tele volt ilyen néhákkal. Néha szerette Frankit, és puszit adott neki. Néha megrázta, és azt mondta neki, ez a te hibád, az utcára fogunk kerülni, és ez a te hibád. Néha, amikor Deborah N. a szépségszalomban töltött nap után ágyba dugta Frankit, látta a kék foltokat a gyerek karján és lábán. Egyszer a torkán is, ahol a gégemetszés után egy heg maradt. Sosem tett megjegyzést. Brady néha szerette Frankit, néha gyűlölte. Általában mindkét érzés egyszerre volt meg benne, és ettől fejfejása lett. Néha, főképpen ha berúgott, Deborah N. átkozta a félresiklott életét.
Nem kapok segítséget a várostól, az államtól vagy az Isten verte szövetségi kormánytól, és miért? Mert még mindig túl sok maradt a biztosításból és a kárpótlásból azért. Törődik bárki is azzal, hogy minden csak kimegy, bevétel meg semmi? Nem. Amikor elfogy a pénz, és egy hajléktalan szálon élünk majd a Lowbrer sugár úton, majd akkor kaphatok segítséget. Hát nem Édi.
Brady néha csak nézte Frankit, és azt gondolta, útban vagy. Útban vagy, Franki, kurvára kibaszottul útban vagy. Néha, gyakran, Brady gyűlölte az egész kurvára kibaszott szarvilágot. Ha lenne Isten, ahogy a vasárnapi prédikátorok állítják a tévében, Nem vinné föl magához Frankit a mennyekbe, hogy az anyja ismét teljes munkaidőben dolgozhasson, és ne kerüljenek az utcára? Vagy ne jussanak a Lowbrier sugárútra, ahol az anyja szerint kizárólag fegyveres nigger drogosok laknak? Ha van Isten, már eleve miért hagyta, hogy az a kurva alma darab megfojtsa Frankit? Azután meg hagyta, hogy agykárosodással térjen magához, amivel a rosszból kurvára kibaszottul rosszabbat csinált. Nincs Isten. Aki azt nézi, ahogy Frankie mászkál a padlón, egyik kezében az Isten verte szemmivel, azután föltápászkodik, egy darabig sántikál, aztán föladja és megint mászik, az tudja, hogy Isten létének még a gondolata is kurvára nevetséges. Végül Frankie meghalt. Gyorsan történt. Bizonyos értelemben olyan volt, mint azokat az embereket elkasszálni a City Centernél. Nem gondolkodott előre, csak beugrott a gondolat, hogy valamit tennie kell. Úgy szólván véletlennek is lehetne nevezni. Vagy végzetnek. Brady nem hitt Istenben, de a végzetben igen, és a ház ura olykor kénytelen a végzet jobb keze lenni. Az anyja palacsintát sütött vacsorára. Frankie szemével játszott. A pince ajtó nyitva volt, mert Deborah N. vett két karton leárazott WC-papírt a Chapter 11-ben, és azt lent tartották. Tenni kellett belőle a fürdőszobákba, ezért a mami leküldte Bradyt, hozzon fel néhány tekercset. Amikor feljött, a keze tele volt a tekercsekkel, így hát nyitva hagyta a pinceajtót. Azt gondolta, hogy a mami majd becsukja, de amikor lejött a lépcsőn, miután mindkét fenti fürdőszobába vitt WC-papírt, az ajtó még mindig nyitva volt. Frankie a linoleum padlón tologatta szemmit, és beeregett. Vörös nadrág volt rajta, amelyet kidagasztott a háromszoros pelenka. Egyre közelebb ért a nyitott ajtóhoz és a mögötte húzódó lépcsőhöz. Deborah N. mégsem mozdult, hogy becsukja az ajtót. És nem kérte Bradyt, aki éppen asztalt terített, hogy csinálja meg helyette. Brrrr, mondta Frankie, brrrr. Tovább tologatta a tűzoltó autót. Sammy a pinceajtó felé gurult, átbucskázott a küszöbön, ezután megállt. Deborah N. eljött a tűzhelytől. Elment a pinceajtó előtt is. Brady arra gondolt, hogy lehajol és visszaadja Frankinek a tűzoltó autót, de nem azt tette. Ehelyett belerúgott. A játékszer halk koppogással végigbucskázott a lépcsőn. Hoppá, mondta az asszony. Sammy egészen legurult. A hangja szintelen volt. Brady odalépett. Ez érdekes. Ezt miért csináltad, mami? Deborah N. csípőretette a kezét. Az egyikből kimerett a spatula. Mert hány ingere van a beregésétől? Válaszolta. Frankie kinyitotta a száját, és bőgni kezdett. Hagyd abba, Frankie, mondta Brady, de Frankie nem hagyta abba. Ehelyett a legfelső lépcsőfokra mászott, és lenézett a sötétbe. Kapcsolt fel a villanyt, Brady, mondta Deborah N. ugyanazon a szintelen hangon. Akkor láthatja Sammyt. Brady felkapcsolta a villanyt, és ránézett bőgőcsére. Igen, mondta. Ott van. A lépcső alján. Látod, Frankie? Frankie még mindig bőgve előrébb mászott. Lenézett. Brady az anyjára pillantott. Deborah N. Hartsfield alig érzékelhetően bólintott. Brady nem gondolkodott. Egyszerűen belerúgott Frankie háromszoros pelenkába csomagolt fenekébe. És Frankie ügyetlenül lebucskázott a Blues Brothert juttatva a Brady eszébe, aki végig cigány kerekezett a templom széksorai között. Az első bukfenc alatt tovább bőgött, de a másodiknál a feje eltrafálta az egyik lépcsőfok élét, mire olyan hirtelen maradt abba a bőgés, mintha Frankie egy rádió lenne, amelyet valaki kikapcsolt. Szörnyű volt, de ugyanakkor mulatságos. Ismét bucskázott egyet, nagymatag Y alakban szétvetette a lábait, azután lefejelte a pince padlóját. Istenem, Frankie leesett, kiáltotta Deborah N. Eldobta a spatulát és lefutott a lépcsőn. Brady követte. Frankie nyaka kitört, ezt még Brady is meg tudta állapítani, mert egészen elferdült a tarkója, de még élt. Halk horkanásokkal szedte a levegőt. Vér szivárgott az órából. A halántéka is vérzett. A szeme ide-oda mozgott,
de minden más része mozdulatlan volt. Szegény Frankie. Brady sírni kezdett. Az anyja is elsírta magát. Mit csináljunk? Kérdezte Brady. Mit tegyünk, mami? Menj föl, és hozz egy párnát a diványról. A fiú engedelmeskedett. Amikor visszatért, Sammy a tűzoltó autó az öccse mellén hevert. Próbáltam a kezébe adni, de nem bírja megfogni, mondta Deborah Ann. Ja, bólintott Brady. Valszeg, megbénult. Szegény Frankie. Frankie felpillantott először az anyjára, aztán a bátyjára. Brady, mondta. Minden oké lesz, Frankie, felelte Brady, és elővette a párnát. Deborah Ann átvette, és Frankie arcára tette. Nem tartott sokáig. Aztán ismét felküldte Bradyt, hogy vigye vissza a diványpárnát, és hozzon egy vízes konyharuhát. Kapcsolt ki a tűzhelyet, ha már fönt vagy, mondta az asszony. A palacsinta odaégett. Érzem a szagát. Lemosta Frankie arcát, hogy eltüntesse a vért. Brady úgy gondolta, hogy ez nagyon szép és anyai cselekedet. Csak évekkel később jött rá, hogy a mami ugyanakkor eltakarította a párna pihéit vagy szálait is Frankie arcáról. Amikor Frankie már tiszta volt, bár a hajában megmaradt a vér, Brady és az anyja leültek a pince lépcsőre, és a holtat nézték. Deborah Ann átkarolta a fia vállát. Jobb lesz, ha hívod a 911-et, szólalt meg. Jól van. Túl erősen lökte meg Sammyt, és Sammy leesett. Utána akart menni, és elveszítette az egyensúlyát. Én palacsintát sütöttem, te a fönti fürdőszobákba vitted a WC-papírt. Semmit sem láttál. Mire lejöttél a pincébe, ő már halott volt. Oké. Ismételd el. Brady megtette. Az iskolában jeles tanuló volt, az emlékezete kiváló. Akármit kérdezzenek, sosem mondj ennél többet. Ne tegyél hozzá semmit, és ne változtass rajta. Jó, de azt mondhatom, hogy sírtál. Az asszony elmosolyodott. Megcsókolta Brady homlokát és arcát, aztán a száját. Igen, cukorbaba, azt mondhatod. Most már rendben leszünk? Igen. A mami hangjában nem volt kétség. Rendben leszünk. Nem tévedett. Csak néhány kérdést tettek föl a balesetről, azok sem voltak nehezek. Megtartották a temetést. Igazán szépre sikerült. Frankie egy Frankie méretű koporsóban feküdt, öltöny volt rajta. Nem úgy nézett ki, mint egy agykárosodott, hanem mint aki mélyen alszik. Mielőtt lezárták a koporsót, Brady megcsókolta az öccse arcát, és begyömöszölte mellé Sammyt, a tűzoltó autót. Éppen csak, hogy elfért. Azon az éjszakán szenvedett először igazi komisz fejfájástól. Az jutott az eszébe, hogy Frankie az ágya alatt van, amitől még jobban fájt a feje. Lement a mami szobájába, és bebújt az ágyába. Nem mondta el neki, hogy attól fél, Frankie ott van az ágy alatt, csak annyit mondott, hogy majd szétrobban a feje. A mami eltölelte, megcsókolta, ő pedig addig fészkelődött, amíg hozzá nem tapadt. Jól esett a fészkelődés. Enyhült tőle a fejfájása. Együtt aludtak el, és másnaptól jobb lett az életük. Deborah Ann visszakapta a régi állását, de nem lett több fiúja. Azt mondta, mostantól Brady az egyetlen fiú, akire szüksége van. Sosem beszéltek Frankie balesetéről, de Brady néha álmodott róla. Azt nem tudta, hogy az anyja álmodik-e, minden esetre úgy nyakalta a vodkát, hogy végül ismét elvesztette a munkáját. De ez sem volt baj, mert addigra a fiú elég idős lett ahhoz, hogy dolgozzon. Nem is hiányzott neki a főiskola. Az olyan embereknek való, akik nem tudják, hogy okosak.